Rádió Café 98, benne pedig a kávézó a világ végén, és mint ahogy azt már említettem, hogyha itt vagytok a műsor kezdete óta, hogy a vendégem Bolyár Iván András, akit nagy szeretettel köszöntök itt a Café stúdióban. Szia András!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat!
Köszi, hogy jöttél, nagyon örülök, hogy itt vagy, már régóta szerettelek volna vendégül látni itt a stúdióban, de mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, az mégis a pedigrédet egy kicsit beolvasom, hogy azért így esetleg, aki nem ismeri a személyedet, ő is képbe tudjon kerülni veled. Hát nagyon-nagyon sok mindent csináltál, csinálsz, nagyon aktív ember vagy, a Magyar Narancs alapításában benne voltál annak idején, sőt főszerkesztő is voltál egy darabig. Ugye az építészet kritika az, ami a fő csapás irányod, az nagyon-nagyon sok lapban írtál erről, te dolgoztál a Magyar Rádióban, a Szabad Európa Rádióban, a Tilos Rádióban, sőt a régi Rádió Caféban is dolgoztunk együtt, a Magyar Televízióban is dolgoztál, aztán 98-ban megalapítottad az Oktogon építészeti lapot, illetve az építész fórumot is, aminek szintén főszerkesztője is voltál.
Azt nem én alapítottam, de ott egy ideig dolgoztam.
Oké. És hát ugye elérkezünk ahhoz a ponthoz, ami az apropója annak, hogy ma itt vagy, ez pedig a 2019-ben megalapított 10 millió fa szervezet, amiről hát azt bízom benne, hogy azért a kávézó hallgatói ismerik ezt a szervezetet, de ha esetleg valaki, nem tudom, intergalaktikus utazáson lett volna az utóbbi, most már, igen, mi van most, igen, már hát négy és fél évben, azoknak esetleg, hogyha bemutatnád a szervezetet, azt megköszönném.
Igen, hát 19 hosszú forró nyarán született a 10 millió fa, egy olyan pillanatban, amikor szerintem már mindenki megőrült, 40 napja tombolt a nyár, és ott mindenki a bőrén érezte, hogy itt valami nem oké. Tehát, hogyha olvasott is az újságban, valahogy félretette ezt a gondolatot, meg egyebek, de ott azért azokban a napokban nagyon is jól lehetett érezni, hogy valami nem stimmel. Hát sajnos azóta még borzalmasabb és még aszályosabb nyarakon vagyunk túl, ugye most a tavalyira gondolok, illetve hát ez az idei év is egy meglehetősen bolond év, most viszont iszonyatosan sok víz van, aminek örülünk, meg tartalékolnia kell a Földnek a vizet, pláne Magyarországon, ami hát sajnos az elsivatagozás útjára lépett, de mindesetre akkor indult 19-ben. Ez egy országos közösség, pillanatnyilag 160 helyen az országban, különböző falvakban, városokban, kis, nagy és középvárosokban és Budapesten, különböző kerületekben jöttek létre 10 millió fa közösségek, és ezek szerveznek helyben ültetéseket, részben az önkormányzattal együttműködésben, részben teljesen függetlenül mindenkitől, csak helyet kérve, keresve, civilektől, szervezetektől, cégektől, önkormányzatok kitől, hogyan jutunk földterülethez, és akkor ott ültetéseket végzünk. Fákat ültetünk, meg erdőket telepítünk.
Én emlékszem arra a Facebook posztodra, amivel ez az egész indult. Kiindultam a teraszon, és olvastam ezt a dolgot, és ott már látszott, hogy valamire nagyon rátapintottál, ugye ott abból indultál ki, hogy hát mit tudunk mi civilek tenni a környezetünk megóvásáért, és hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen szervezetet, és ültessünk el 10 millió, magyarként 10 millió fát, és ott már látszott, hogy ezzel nagyon rátapintottál, nagyon-nagyon sok mindenki reagált erre, magamat is beleértve. De mégis azért nagyon sokszor van, hogy az emberek fellendülnek, szeretnének valami ilyesmit létrehozni, el is indul valami, aztán azért ez elég hamar el tud halni, mert azért ez nagyon-nagyon-nagyon nagy meló. Minek köszönhető az, hogy ezt te mégis ekkora nagy szervezetté tudtad kinevelni?
Hát annak, hogy nem vagyok egyedül, hanem csodálatos emberek vesznek körül. Részben egy nagyszerű szakértői közegben vagyok, akik pontosan tudják, hogy ökológiailag éppen hol tart a világ, hol tart ez a régió, ahol mi élünk. Illetve hát olyan szervező kapacitások, mint a Hervai Franciska, aki ugye az operatív vezetést vette kézbe az utóbbi időben. Tehát, hogy egy nagy csapat vagyunk. Azt kell mondjam, hogy felnőtt egy olyan masszív gárda, egy olyan 25 ember körülbelül, akik napi szinten vesznek ebben részt, ami hát egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszerre ez egy civil tevékenység, nem profi, nem vállalati tevékenység, de mégis a szervezetünk maga bizonyos szempontból nagyvállalati, hogy mondjam, megoldásokkal működik, tehát az értekezletek, a feladatkiosztások, a divíziók kijelölése, stb. Tehát igazából azért egy komoly szervezeti logika mentén működünk, és talán ez is hozzátartozik ahhoz, hogy elég hatékonyan tudjuk azt a nagyon korlátos civil energiát felhasználni, amit a résztvevők behoznak ebbe a közösbe.
Igen, ezt Gusztos Péter, a Suhany Alapítvány alapítója mondta egyszer egy beszélgetésben, hogy egy non-profit szervezetnél is, attól függetlenül, hogy non-profit, mégis egy for-profit gondolkodásmóddal kell megszervezni. Tehát, hogyha te úgy állsz hozzá, hogy hát ez egy non-profit, ez egy civil szerveződés, majd lesz, ami lesz, úgy nem fog működni. Tehát, hogy muszáj azt a fajta szervezettséget behozni, mint hogyha for-profit lenne, akkor tud működni. Visszatérve itt a kezdetekhez, akkor te ezzel az egészen úgy indultál neki, hogy akkor ezt így kitaláltad, és elkezdted gyűjteni magad köré az embereket, vagy jelentkeztek és jöttek?
Igen, hát maga ez a kétségbe esett, hogy mondjam, poszt is már erről szólt, akkor azért én már hosszú ideje próbálkoztam. Tehát egy ilyen félig körvonalazott idea volt a fejemben, és ezzel próbálkoztam, házaltam civil szervezeteknél, zöld szervezeteknél, nagyvállalkozóknál, akiktől pénzt reméltem, de sem, nem, tehát mindenhonnan lepattantam, és ez a poszt tényleg egy bizonyos értelemben kétségbe esetten fogalmazódott meg, de nagyon sok minden addigi tapasztalat már belesűrűsödött, valószínűleg ezért is érintett meg sok embert túl az időzítésen, és amikor ez így berobbant, és egyik napról a másikra tényleg ezrével jelentkeztek emberek, hogy megértették ennek a hívását, és hogy mi a lényeg, akkor én megpróbáltam egy struktúrát kitalálni. Ez volt és azt hiszem, hogy egyébként most ennek a 10 millió fának ez a kulcsa, hogy egy országos hálózatot hoztunk létre rögtön az első pillanattól kezdve. És egyszerre abban gondolkoztunk, hogy nem fogunk tudni Budapestről, mit tudom én, Nyíregyházára innen kitalálni, megcsinálni. Ezt a nyíregyháziaknak kell tudni. Legyünk kapcsolatban, segítsük, erősítsük egymást, ottól tudjuk. Tehát, hogy ott kialakult egy szervezeti forma, és kialakult az, hogy éreztem, hogy az erdész szakma, ökológus szakma részéről felénk van egy ilyen várakozó bizalmatlanság. Kik ezek? Civilek, művészettörténészként.
Majd ezek, ide jön, majd ez pont fogják megmondani, igen.
Persze, szóval majd itt ezek gerillába akarnak itt ültetni fűt, fát, mindenfajta marhaságot. Szóval azt rögtön éreztem, hogy itt kell egy szakértői mag, olyan emberek, akik rajtam helyettem mégis csak nagyon tudják, és akkor így kerestem meg a Bozai Balázs, ő bejelentkezett, de nagyon mai napig api szinten dolgozunk együtt. Aki erdész, erdőtechnikus, tehát ő ami erdő, és azt ő mind tudja, illetve van egy erdőökológus szakértőnk, az Aszalós Réka, aki doktor, PhD, és a többi, tehát egy rendkívül jegyzett tudós, illetve Zsolnai Balázs kertészeti szakértő, aki szintén velünk dolgozik. Meg kell mondjam, ez a szakértői kör ez már közben kibővült részben, helyi erdészek, helyi szakértők kapcsolódtak be, tehát mondjuk nem okvetlen a szombathelyi Bozai Balázs járbajára szakértést gyakorolni, hanem mondjuk ott is találunk helyi erdészt, aki az alapelvekkel egyetért, és akivel együtt tudunk dolgozni, illetve igen, tehát hogy tulajdonképpen ez rendkívül fontos, és más alkalmi szakemberek is kapcsolódtak hozzánk, ami nagyon megerősítő. Tehát azt erősíti bennem legalábbis, hogy valószínűleg nagy marhaságot nem csinálunk.
Igen, mert ugye azért az van, hogy most a faültetés azért már nagyon, mondhatjuk, divat lett. Jó, ennél rosszabb divat ne legyen a mint igen, ami van, de azért nagyon sokszor az van, hogy igen, ezt egy vállalat szépen elő tudja hozni, hű de jól mutat, hogy akkor most mi elültetünk egy pár fát, és aztán azt eleve olyan helyre ültetik, olyan fát ültetnek, ami nem alkalmas erre, és ami még rosszabb, hogy ugye nem foglalkoznak az utóélettel, mert az, hogy egy fát elültetsz, az az első lépés, tehát ott mégiscsak kell. Tehát, hogy nyilván érthető is volt mondjuk a szakma részéről, hogy na hát akkor most itt a civilek majd ültetni akarnak, de akkor ezek szerint sikerült bizonyítani, hogy itt azért egy ennél komolyabb dologról van szó.
Igen, és az egyik pártolónk, vagy arcunk, vagy nem tudom, hogy mondjam, a Geszti Péter, ő találta ki ezt a szlogenünket, hogy ültetünk és éltetünk. Tehát a működésünk egyik része valóban mondjuk ez az ősztől késő tavaszig zajló, sajnos nem az, hogy őszi ültetési időszak és tavaszi ültetési időszak, hanem gyakorlatilag összefolyó egy nagy ültetési időszak után az éltetési időszak következik, amikor öntözünk. Tehát azért most már két nyarat toltunk végig úgy, hogy a Budapesten ültetett sok ezer fánkat folyamatosan öntözünk, és ugye egyre gyarapodik a fák száma, úgyhogy egyre több kapacitást, autót, embert, vizet, szervezést kíván az, hogy az ültetett fáinkat megóvjuk, megvédjük, abszolút zajlik. Tehát ezt tudjuk, ez rendkívül fontos.
Egy ilyen nyilván ördögügyvédje kérdés, hogy miért fontos, hogy fákat ültessünk?
Miért fontos? Igen, az előbb említetted azt, hogy most hirtelen divat lett a faültetés. Én azt gondolom, hogy nem, hogy divat lett, hanem én úgy látom a jövőt, hogy 5 év múlva, 6 év múlva országos program lesz, és mindenki fát fog ültetni, az összes iskola, az összes katonák, a mindenki fát fog ültetni. Tehát nagyon-nagyon lassan esik le a fatantusz az embereknek, hogy itt iszonyat gáz van. Tehát, hogy ökológiailag, klímaügyileg óriási baj van. Tehát mi itt aranyosan mondogatjuk, hogy hát tulajdonképpen marhára kéne zöldíteni, de nem ez van, hát óriási vagyonokat, összegeket kellene allokálni arra, hogy mondjuk a mostani kőrengeteg városainkat írtó intenzíven bezöldítsük, különben ezekben a városokban 5-10-15 év múlva létezhetetlen lesz.
Nem lehet megmaradni. Majd igen.
Én azt nem értem, hogy a politikusok hogy nem értik? Nem olvasnak? Nem néznek szakanyagot? Erről nem jött eszükbe semmi? Vagy ennyire felelőtlenek az emberekkel, a társadalommal, a gyerekeinkkel szemben? Hát egyszerűen abszurdum. Ugye ott van az Európai Unió, szeretjük szídni, Magyarországon extrán, nehézkes, bürokratikus, stb. De hát azért a környezeti kérdésekben körülbelül 1000 fényévre előttünk jár, Magyarország előtt jár a kötelezettségeikkel együtt is. Egy jellemző dolog, említetted megint csak a cégeket. Minket nagyon szeretnek, nének a cégek greenwashingra használni. Tehát jön egy cég, valamelyes pénzt biztosít, elültet 3 fát, és egy hétig veri a mellkasát, hogy elültetett 3 fát, egyébként pedig akkora profitja van, amiből egy kerületet be lehetne zöldíteni. Szerintem ennek a világnak van vége. Egyrészt mi nem szeretünk, ilyen játékokban nem szállunk be. Bizonyos összeghatár alatt kvázi nem megyünk el dolgozni, mert értelmetlen is. És ugye a cég, amelyik beszáll egy ültetésbe, ők szeretik úgy gondolni, hogy adományt adnak, de nekünk nem adnak adományt, mert én nem a piros lámpánál kopogok a szélvédőn, hanem abból a pénzből, amit ő biztosítani tud, fát adok, szakértést adok, csapatot adok, embereket adok, tehát egy nagyon nagy rendszert adok, vagyis hogy tulajdonképpen partnerek vagyunk. Van a 10 millió fa a teljes társaságával, van egy cég, ő nem ért a faültetéshez, ő a pénzt adja, mert neki az a van. De hogyha tudna direkt fát adni, én annak is nagyon örülök, de nem tud. Tehát abból a pénzből úgyis fa lesz, megműködés. Következésképpen én az együttműködésben hiszek maximálisan. Abban hiszek, hogy például ágazati szereplőknek már rég együtt kellene ültetni. Tehát, hogy amikor mondjuk az egyik nagy autós cég ültet, és a következő héten egy másik nagy autós cég ültet, akkor ne szívja a fogát, hogy na hát, akkor most az neki marketing vagy kommunikációs szempontból nem jó, de hát öreg, még a világnak. Tehát, hogy nem érdekes az, hogy a te cégednek most egy fél piros ponttal többje van, vagy sem. Fogjatok össze egy azonos ágazatban, azonos nívón lévő szervezetek, és együtt toljátok, mert muszáj. Tehát ez egy olyan helyzet most ez, mint amikor annak idején Budapestet elöntött a Duna járvíz, és Veselényitől kezdve mindenki kin volt a hajókkal mentett, illetve a gátakon kin voltak. Most szaladni kell a gátra, vinni kell a homokzsákot, tök mindegy, hogy ki milyen piaci pozícióban van. Azok a cégek, amelyek elnézést, most nem baj, hogy így monologizálok? Most
de hogy, hát ezért vagy itt, figyelj.
Szóval, hogy azok a cégek, amelyek ugye a gazdasági szereplők, ők egy hagyományos, a második világháború óta kialakult marketingvezérelt piaci gondolkodás szerint, ők a haszonban és a tavalyihoz képesti piaci növekedésben látják az eredményt. És a versenyben, mert úgy gondolják, hogy ez az, ami kihajtja belőlük azt a pluszt, ami tavalyhoz képest már nem volt. szerintem azt kéne megérteni, hogy ebben a 70 évben elértük a határt. Nem, hogy mostanra értük el, elértük 20-30 évvel ezelőtt.
Túl vagyunk rajta.
Bőven túl vagyunk rajta. Tehát ezt még tolni, ezt még fokozni, ezt még hajszolni, ez Isten ellen való védek. Tehát egy tök más gondolkodás kell, aminek szerintem alapvetően az együttműködés a lényege, az összefogás.
Igen, föl is írtam magamnak, mint kérdés, és nagyon sokszor beszélgetek erről a vendégeimmel, hogy szerintem az van, hogy ezt mindenki látja, tehát egyébként a cégekben ülő vezetők biztos van, aki nem, de mondjuk azért a legtöbbje kell, hogy lássa, pont azért, mert olvas híreket, vannak gyerekeik, vannak unokáik, arról nem is beszélve, hogy egy tönkrement összeomló civilizációban nagyon rossz bizniszt lehet csinálni.
Nagyon,
tehát nem kifejezetten rosszul lehet termékeket
nem
eladni. Nem. Tehát, hogy nekik is ez az érdekük, csak egyszerűen a rendszer így van felépít, hogy erre a hülye folyamatos növekedésre van az egész kalibrálva, tehát nem is tudnak egyenlőre ezek a cégek másban gondolkodni. Tehát itt kéne valahol valamit föltalálnunk, hogy oké, akkor hogyan tud ez az egész gazdasági rendszer úgy működni, hogy ne egy sokkal inkább a természetre hajazó körforgásos vonulat legyen, amire ugye vannak ilyen közgazdasági szerveződések, meg gondolatok, de hogy ezt valahogy föltalálni, ne ezt hajszolja, mert egy cég szerintem egyszer nem tud más csinálni, még hogyha szeretne is, max tényleg azt tudja csinálni, jó rendben van, akkor a profitból valamennyit adok faültetésre, de nem tudja magát áthangolni, mert akkor az van, hogy egy olyan vezérigazgató, aki nem a növekedést hajtja, azt leváltják.
Igen, én szerintem ezt a vezérigazgatóknak be kell vállalniuk. Ha egy vállalja be, akkor az érdekes, az sajtóhír, ha 100 vállalja be, akkor az előbb-utóbb a rendszert át fogja alakítani. Én tudom, hogy Magyarország a végek, tehát ide egy multi számára, hát Jóska Pistát küldik ide igazgatónak a helyi multi cég vezetésére, nem ő lesz az az innovatív fej, aki tök új dolgot kitalál. Mi magyarok kitalálhatunk innovatív dolgot, tehát egyáltalán nem gondolom, azt most mondok egy példát, Észtországban, ugye teljesen átállt Észtország egy így közigazgatásra, mobiltelefonról szavaznak, választanak az emberek. Miért ne tehetné meg egy kvázi periférikus, apró ország, hogy mindenki más előtt jár? Miért ne tehetné meg azt, hogy Magyarország az a legökológikusabban gondolkozó ország, amelyik fölismerve azt, hogy kipusztítottuk az alföld növényzetét, ligeterdőit, ártéri tölgyeseit, stb., hogy akkor azt vissza kell tegyük oda, hiszen az elsivatagosodásnak és a vízhiánynak ez az egyik oka, csak akkor ki kell tudni mondani, hogy van vízhiány, és nem azt kell mondani, hogy van víz ebben az országban, mert hogy nincs. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy...
Ha van, akkor gyorsan megszabadulunk.
Igen, jön egy eső, és nézzük, hogy így már bent is van a fekete tengerben az egész. Itt meg szárad ki minden. Szóval, hogy... Tehát, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy legyenek innovációk a vállalati szférában is, és a politikai szférában is. A politikai szférában bármelyik oldalról beszéljünk. Igen. Senkinek nem jut eszébe semmi. Igen, tehát a sárdobáláson kívül, lényegében, meg a mit tudom én, hatalmi technikákon kívül nem jut eszükbe érdemi, innovatív dolog, ami a gyerekükről szól. Ez döbbenet.
Ezen én is nagyon sokat szoktam gondolkodni. Egyrészt visszahatva erre, én sokszor elhagytam már a számat az a kifejezés, hogy ökomekka, hogy Magyarország lehetne egy ökomekka, tehát abszolút igen. Megvan mindenünk hozzá, és ez lehetne egy vízió az ország számára. Tehát, hogy mi például mondjuk, hogy a mezőgazdaságban mennyiségben sosem fogunk tudni versenyezni mondjuk Németország, a Franciaország, a Spanyolország, de viszont mondjuk minőségben igenis lehetne egy minőségi ökológikus úton előállított élelmiszer, ami egy sokkal értékesebb valami, de hogy visszatérve a politikusokra, valahogy azt gondolom, hogy ez is egy rendszerhiba, mert hogy mi az érdeke a politikusnak, hogy olyan dolgokat, olyan rendeleteket hozzon, ami 4 éven belül valamilyen eredményt hoz, mert azzal lehet a következő választást megnyerni, tehát nem érdeke egy olyan dolgot megcsinálni, ami most lehet, hogy a következő 4 évben még akár kompromisszummal, lemondással is jár, és majd 10 év múlva vagy 20 év múlva hozza meg a gyümölcsét, és lehet, hogy majd a politikai ellenfelem fogja aratni azokat a babérokat. Tehát szerintem ez egy nagyon nagy probléma, hogy emiatt inkább olyan dolgokra fókuszálnak, ami ott rögtön eredményt hoz. Lásd, hogy például a briteknél sajnos ugye a mostani konzervatív kormány a már meglévő zöld fejlesztéseket is visszaskálázta, mert hogy nem olyan populáris dolog ez így rövid távon.
Igen, hát ilyenkor jut eszembe, hogy azért ebben az országban volt egy Széchenyi, volt egy Kossuth, volt egy mondjuk egy Deák Ferenc, tehát voltak azért távlatosan gondolkodó emberek, vagy egy ötvös. Tehát,
igen, hogy... de nem abban a politikai rendszerben működtek, ami most a modern politikai játszma.
Igen, ez igaz, és hogyha mondod Nagy-Britanniát, akkor azért mondjuk nagyjából egész Európára, vagy szinte az egész világra igaz, hogy a nagy formátumok, a nagy koncepcióval, nagy vízióval rendelkező politikai gondolkodók szinte ki vannak veszve. Tehát, hogy mindenhol mi kiegerek vannak, akik pontosan a jövő hétig akarnak látni, és igen, ez mondjuk egy óriási baj. Lehet, hogy így együtt érdekes ez az egész, tehát AI-jal, klímaválsággal, ökológiai katasztrófával, és ezzel a fajta emberi minőséggel és szellemi minőségromlással, ami mondjuk a politikai szférában is érzékelhető. Igen, lehet, hogy ez lesz a vesztünk, mind a kettőnk veszte.
Az zenéljünk egyet!